Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit. 2009. december van. Első vendégünk Berecki Richárd, az Óceán Búvár Klub elnöke, és mielőtt megkérnélek, hogy pár szóval mutatkozzál be, mint a többiek megemlítették, hogy nagyon autentikus a mai nap, hiszen kint esik az eső.
Igen, jó estét kívánok mindenkinek. Ez az elsős idő, ez valami ilyen szinte összefügg a búvártársaival, mondhatjuk így, hogy pont témába vág. Én is annak idején mondjuk egy elsős időben ismerkedtem meg a búvártársra. Nem egy öreg búvár vagyok, azt nem mondhatom magamról, de 1993-ban ismerkedtem meg ebbe a lehetőséggel, mondjuk így. És Magyarországon akkoriban még csak ilyen társadalmi jellege voltak búvárok, illetve munkabúvárok voltak jellegzetesen. És én nekem is valahogy ez látszott a Dunai parton, hogy van egy pár búvár, milyen jók, merülnek, nézik a vizet, majd semmit, gondoltam. És valószínűleg ebben volt valami igazság is, később akkor rájöttem, hogy ez tényleg nagy semmit nézünk ott lent a Dunában. De valahogy megfogott ez a dolog, és azóta ennek a búvárkodásnak a szerelmes lettem, illetve Mozannába kerültem.
És akkor lehet mondani, hogy te ott utaztál a kettes villamoson, vagy átsétáltál a Lánchídon, és úgy láttad őket, vagy...
Nem, annyira nem ilyen szinten találkoztam velük, mondjuk így, hogy elmentem ilyen a Lágymási lábánál egy öbölbe, itt a Lágymási öbölnek a részébe, és ott volt egy ilyen klubszerűség, ahol búvárok dolgoztak, illetve tanultak, és ott valahogy arra sétálás közben észrevettem őket, hogy merülgetnek, jó buli, csináljuk, kezdjük-e valahogy.
Jó, úgyis a búvárkodásról fogunk beszélni, mi a foglalkozásod?
Nekem a foglalkozásom eredetileg szakács, vendéglátóipari szakács elsősorban, aztán utána a gimnázium, és így folytatólagosan pár iskolát megcsináltam, minél több lábon álljunk. És mai napig is búvárkodásból is megérek, illetve mellette persze dolgozok, mint most logisztikus egy cégnél.
És ez a búvárkodás, ez milyen, hogy az csak látóknak lehet?
Hát sajnos igen, mivel vizuálisan nagyon sok összetevője van annak, hogy az ember mit lát, mit érez maga körül, és maga a vonzalom, maga a látnivalom miatt.
Tehát, akkor látássérülteknek nem lehet.
Sajnos látássérülteknek nincsen, rokkantaknak, úgymond kéz vagy lábbeli problémákkal jelent az embereknek, van tanfolyam és van lehetőség gyakorolni, mert ők látják a maguk környezetét, illetve tudnak segíteni az oktatókat.
De az óceánban van ez a búvár, ugye? Tehát az óceán búvároknak adják.
Maga az, hogy óceán, vagy tenger, vagy tó, ez ilyen szempontból összetett, hogy ki melyiket szereti, illetve melyik a szebb és a jobb. Én azt mondom, hogy mindegyik szép a maga fokán, illetve maga kezdési mi voltában, mert a magyar vizek is gyönyörűek, csak előtte ezt kell látni, és nem a tenger, ami jóval jóval szebb. Tehát ezek az összefüggések azért fokozatokban, úgy, mint a gyerek megtanul menni, aztán beszélni, aztán látja a világot. A búvárkodásban is vannak ezek a fokozatok, és ezt érdemes így végigjátszani, végigpróbálgatni, mert a végén igazán akkor fejlődik ki az ember, mint búvár, mint hogyha beleesik a legjobb aranybödönbe, és akkor élvezni akarja, amit persze nehéz úgy élvezni, mert ha még nem tud búvárkodni. Tehát ez egy gyakorlati készség, illetve látni valók később is szükséges hozzá.
Akkor ez nem lehet úgy egy párosba, mint egyéb más volna, hogy...
Tehát itt gondolom a kérdés arra vonatkozik, hogy egy siklóernyőnél lehet esetleg...
Így, pontosan jól lehet.
Igazság szerint a hobbi részen ott csak párba merülnek a búvárok, tehát ott kötelezettség is van, hogy egy búvár nem búvár, két búvár egy búvár, tehát van egy aranyszabály. A munkabúvárok egyedül merülnek, mivel ő nekik van valami céljuk, teendőjük lent a víz alatt, illetve biztonsági szempontból más nem tud rajtuk segíteni. Ők önmagukat kell, hogy megmentsék. A hobbiknál meg, úgymond hobbiról beszélünk, amikor nem olyan magas szintű tudással, de önállóan nem, de párban már biztonságosabban vannak az emberek.
De akkor kisegítem itt a kérdezőt, már nem kértem meg a segítségemet, hogy egy úszómedencébe, vagy egy toronyugrók ugranak, ugye nem tudom, az 6-8 méter mély lehet, ott lehetséges-e, hogy mondjuk egy látássérült lemehessen valakivel?
Igen.
Tehát ez egy viszonylag egy biztonságos feltételek mellett.
Hát effektív lemenni lehetséges. Például még az én szakmámban úgymond nem volt, de ha valaki úgymond megbízik az oktatójába, vagy a úgymond kísérőjébe a víz alá, és a technikai dolgokat úgymond elfogadja, tudomásul veszi, akkor fizikai akadálya nincsen. Mert azért mondtam, hogy én amikor elkezdtem az egészet, akkor Dunába kezdtem a merüléseket. És a dunai körülmény az egyenlő a vaksötét állapottam, mondjuk így, mert szó szerint tapogatni kellett.
Tehát, hát akkor az meg nekünk elég érzi, mert mi hallás és a kézre vagyunk hagyatkozni.
Igen, ott hallás az van, igaz, hogy nem sztereó, hanem mono hallás van, tehát minden egyformán jönnek a hangok, nagyon gyors a víznek a sebessége ezáltal hangvezetés szempontjából. Tapintás az meg ilyen szempontból tökéletesen jó, mert tapintással úgymond ki kell tapogatni a dolgokat, és meg kell érezni, hogy mi van a környezetünkben. Sokszor tanultak persze, és ugye én mondom, hogy vakon meg kell találniuk a felszerelésnek minden tárgyát magukon. Tehát így igaz ez a dolog, hogy talán a vakok is úgymond élvezhetik, csak hát a látnivalót azt nem élvezik. Amiért igaz, hogy ezt nem megyünk.
Egy picit látod valamit esetleg.
Jó, most akkor folytassuk inkább úgy tovább, hogy mik azok a lépcsőfokok, amik lehetővé teszik a merülést. Tehát igen, a tanulási igen. folyamat, ez hogy néz ki? És akkor ezt most hagyd menjen végig, jó?
Hát a tanulási folyamat az nagyon pontosan fölépített a szisztéma szerint működik. Ez annyit jelent, hogy van egy elméleti kurzus, amelyiket meg kell tanulni mindenkinek. Ez kb. Egy 300 oldalas kis könyvecske, bármi oktatási szervezetbe kezdünk el búvárkodni. Mivel most jelen pillanatban a Földön van egy olyan 200-220 oktatási szervezet, mindenki búvárkodásra tanít, illetve oktat. Az elmélet az olyan 12 óra körülbelül, ami szinte megtanulható. Utána vagy közben elkezdődik egy úszói felkészítés, amely alatt a tanulók megtanulják a felszerelésnek a használatát, illetve maga a felszerelésre való ismerkedést, és maga a felszerelésre való merülési lehetőségeket. És ez a úszói gyakorlatok kapcsán alakul ki bennünk egy úgymond úszói körülmények között, egy biztonságos körülmények közötti tetszés, nem tetszés, élvezem, nem élvezem, szimpátia, és ha ez megvan, akkor utána azt mondja az oktató, hogy mehet a nyílt vízre. Amikor indult az egyetlen a nyílt vízre, ez vagy folyó, vagy tó, vagy tenger, vagy óceán, onnantól kezdve mondjuk ez, hogy kiépett a nagybetűs életbe, mert nincsen mesterséges fal körülte, ami bele tud kapaszkodni egy létra, egy úszra széle, vagy bármi, hanem maga a környezet van, egy szikla, korallok, halak és a nagy víz, mondjuk így. És a mélység onnantól kezdve már persze nem 2 méter, hanem 5 méter, 10 méter, 18 méter. És maga ez a gyakorlat, én azt mondom, hogy mindig a tanulóknak, amikor jönnek gyerekek, felnőttek, mert ez 8-es kortú már kezdhető valami szinten, fizikai akadályok nincsenek akkor, hogy könnyebb, mint a sakk. Azért könnyebb, mint a sakk szerintem, meg a biciklizés talán, mert az ember a vízbe született bele. Tehát 9 hónapig a vízbe éltünk, és valahol ez benne az ösztönünkben, hogy vízbe hogy tudunk lebegni, vízbe könnyű élni, úgymond, és csak szó szerint a felszerelés az egy apró nuansz ebbe az egész búvárkodásban, hogy megtanuljuk, hogy mi a felszerelés, ami rajtunk van, úgy, mint egy kabát, egy cipő begombolása, és az első lélegzetvétel, ami sorsdöntő, és hogyha ez a lélegzetvétel működik a víz alatt folyamatosan, akkor azok a pár gyakorlat, ami végre kell hajtani, kezdő búvárnak ez a 30 gyakorlat sorozat, az utána rutinból fog működni. Tehát tényleg olyan, mint hogy bemegy egy spájzba, egy kamrába, akár lecsukott villanya mellett, és elkezdem a lekvárt, megkeresni a cukrot, minden megtalálok a felszerelésen magamon, végig tudok menni a lábam ujjától a fejem tetejéig, hogy mi hol van, és utána már csak élveznem kell a környezetünknek a szépségét, amit hogyha ad az óceán, tenger, vagy a magyar tavak lehetősége, mondjuk, hogy Magyarországon.
És ez hogy lehet feljönni, mert lemenni könnyű, és úgy leviszi az embert, de feljönni már...
Igen, ez egy érdekes dolog, hogy lemenni könnyű, feljönni könnyebb vagy nehezebb. Nagy részben az emberek persze amit észrevettem tanulóimon is, az itt pár száz már volt a kezem alatt, lemenni nehezebb, mint följönni. Tehát a tanulók először is lemenni nehezebben akarnak, mert elrugaszkodni attól a világtól, amiben most lélegezni, illetve tudnak, látnak, éreznek, és egy új világba belecsöppenni, úgymond szó szerint belecsöppenni, tehát a víz közegében benne lenni, és ott mozogni, az egy olyan olyasmi dolog, mint hogyha beledobunk egy szalvétát a vízbe, és az valami hagyás vihet, hogyha jó felszívelget vízzel, és lemegy az aljára, vagy pedig lebeg benne, és azt élvezi ezt a lebegés fokozatot az ember is. Tehát az, hogy lemegyünk, azt olmok segítségével persze tudjuk megtenni, feljövetelt meg, vagy nagy levegővel, vagy kiegészítő búvárfelszerelésekkel, jackettel segítségével tudunk
feljönni. Hallottam, hogy van ilyen gumimatraszszerűség, amit felfújnak, azok azt kiemeli.
Hát gumimatrac azért nincsen.
Nem, ez gumimatrac, hasonló.
Egy ilyen búvár mellény van, olyan, mint igen, a repülősöknek is, vagy a hajósoknak is vannak ilyen mentő mellények, és annak segítségével tudnak feljönni a búvár. Igen, most pontosan nem tudom, de 1998 környékén hozták be kötelezően a nemzetközileg is a búvárkörös környezetében, hogy ezt használni kell. És most már kötelező eszköz a búváraknál.
És ez a legnehezebb súlyos?
A búvárharang az is valami
fel. Egy pillanat, csak egy kérdés. Jó? Tehát a súlyok szempontjából megvan határozva, hogy egy jacketnek mekkora az emelő képessége. Uh-huh. Egy általában egy klasszikus, standard búvár jacket, olyan normál 70-80 kilós, 90 kilós súlyú ember föl tud emelni.
Akkor már engem nem bírnak, mert ennek fölött vagyok.
De lehet nagyobb jacketeket is úgymond szerezni. Ilyen szempontból. Hát vannak nagyobb jacketek, azok persze természetes tudnak. Mi volt a másik kérdés, elnézést?
Van az a búvárkabin, amivel búvárharang, vagy búvárkab, vagy búvárgyom, amivel leengedik az ember, de fel is tudja húzni, tehát ilyen is van.
Vannak búvárharangok, szinkronok, amik segítséggel le tudnak menni az emberek. Ezek a mélytengeri búvárok használják, vagy pedig az ilyen kiránduló óceániba sétáló turistáknak csinálják, ilyen fejükön van egy búra, vagy az egész testüket körülveszi a levegős búra rész, mint egy busz, és utaznak lent a víz alatt.
De gondolom ugyanúgy be vannak költözve.
Nem kötelező, tehát egy fürdőnadrág van rajtuk, és a levegőben van a fejük.
Akkor ez hány köbméteres, hogy milyen magas lehet ez a harang, hogy fogalmunk legyen róla?
Mondhatom azt, hogy vannak olyan típusok, mint egy nagy vödörlen a fejünkön, egy üvegbúra, és azt folyamatosan ellátják levegővel, tehát folyamatosan
táplálják
egy ilyen úgynevezett podvarendszerrel, tehát folyamatosan jön utána.
Akkor nem oxigén palack van, meg van határozó, hogy eddig lehet, mert kifogyott.
Oxigén tank.
Hát ez egy éves meghatározás, igen, az oxigén ilyen szempontból, elnézést, hogy mondom, de sűrített levegővel mennek a búvárok le. Az oxigén az mérgező gáz a búvárok számára. Ezt Kusztó alapította meg, amikor pár búvárja, úgymond megsérült búvárkörös közben. De lényeg az, hogy sültet levegővel lemehetnek akár 60 méterre is. Jó. Tehát nem akadály, akadályok, fizikai akadályok vannak. Ez a nyomáskiegyenlítés a fülre, ami nagyon fontos tényező az embernek. Ha ez működik, akkor nincs fájdalom küszöb, tehát bármennyire el tud menni. És a másik következő akadály az meg a fizikai mellett az a kémiai hatás a szervezetünkben, ami az oxigén égése kapcsán jön létre. És ezáltal mondjuk az, hogy az oxigén mérgező, mivel a felszín is ugyebár tudjuk, hogy az oxigén szükséges az égéshez, a sejtekben is ugyan, hogy égést okoz a nagy mennyiségű tiszta oxigén. Tehát csak sűrített levegővel búvárkodnak. Ha mélyre megy valaki, tehát nagy mélységeket akarok meghódítani, akkor koktélgázos megöléseket hagy végre, tehát egyéb gázkeverékek. Koktélnak hívjuk, igen, mert sokfajta koktél létezik, és ezáltal így, hogy koktélgázunk.
Tehát, hogy többféle gázt kell bizonyos arányba keverni, attól függ, hogy milyen mélyre mennek.
Milyen mélyre és milyen időre akar lenni.
De az embernek a vérében megváltoznak a...
Keszonbetegség kialakulása ellen van ez a...
Keszonbetegségnek a kialakulása ellen nincsen, mert keszonbetegség az fölfejület jön létre.
Ez a mélységi mámor? Más
a mélységi mámor az megint egy másik a dolog. Az meg lefelé alakult ki egy bizonyos mélységben, bizonyos összetétel, illetve a szervezet függőség, meg kémiai háztartás függvénye. Nagyon furcsa ez a dolog, mert annak idén még a katonai búvárokat a második világháború alatt fejlesztettek ki elméleteket, illetve gyakorlatokat, hogy milyen gázkeverékkel hány méterig mehetünk le, illetve hány percet maradhatunk lent. Ha ezt túlhaladjuk ezeket az időket, vagy mélységeket, akkor fölfelé jöttkor, amikor jövünk fölfele, bizonyos megengedett sebessége, az eléggé lassú sebesség, amivel jöttünk fel, alakulhat ki a keszonbetegség, ami elég veszélyes, de gyógyítható. Ezért vannak ezek a tanfolyamok is ilyen szempontból behatárolva, hogy az emberek megtanulják, hogy mi az, ami szabad, illetve mi az, ami nem szabad. Én azt mondom, hogy a búvárkodás az annyira veszélyes, mint egy sakba két ellenfél egymásra szembe, ritkán pofoszkodik, de a legveszélyesebb ellenség a víz alatt nem a hal, és nem a korall, vagy egyéb fajta élővilág, hanem maga a búvártárs, és a hibákat követ el.
Az milyen tünetben
van? Keszonbetegségnek többféle tünetben van, nagy részben általában gyógyítható tünetei vannak. Az elsőleges az úgynevezett búvárbolhának nevezzük.
Búvárbolha,
igen, ez amikor zsibbad a kezünk, az hasonló érzésnek mondható. A testünknek egy bizonyos felületén, ugyebár a hajszál erekbe a buborékok megragadnak, nem távoznak. És ezek a...
megragadnak?
Hát a vér erekbenek a falán oda tapadnak az oxigén buborékok, vagy nyírogén buborékok. És ha nem tudnak távozni, akkor egy ilyen kis dugót hajtanak végre, vagy lesz belőlük pontosabban, és ennek kapcsán, hogyha ez a dugó megvan valahol a szervezetünkben, akkor ott nincs vérkeringés, akkor zsírborás indul el. Ez évük búvárbolhának, mert valami köze van így. Utána következik, úgymond zsírborás ízületi fájdalmak, ami már fájdalmasabbak, és úgymond érzi a búvár, hogy nem egy igazán jó állapotban van. Szédülés, hányinger, rosszulét, fejfájás, hidegrázás, láz.
Igen.
És aztán úgy egyre rosszabb, és a végén a halál is bekövetkezhet.
És ezt mivel gyógyítják? Már gondolom, hogy hallott róla valami.
Hát hivatalosan csak keszonkamrába lehet gyógyítani ezt a keszonbetegséget. Keszonkamra, ami ugyan azt jelenti, hogy zsiripelik az illetőt, tehát visszaviszik arra a nyomásra, amely nyomáson búvárkodott ő. Orvosi felügyelet mellett egy ilyen zárt kamrába, zárt helyiségbe van ment, egy nem túl nagy, egy ágy van benne, egy fotel van benne, étkezési lehetőség, és egy pár órát eltölt ebbe a kamrába, ami persze nem társadalmi biztosítás által fizetett tényező, hanem elég kemény pénzekbe kerül, de hát ha valaki hülyeséget csinál, akkor ennek az árát fizessen meg, mondjuk így.
És gyógyszert is adnak?
Gyógyszert nem szükséges, mivel maga a szervezetben lévő buborékok nagyságát kell összepréselni, és elindítani a vérkeringést.
De ez egy-két alkalommal nem alakul ki, tehát ez nem úgy alakul ki most.
Erre ilyen szempontból nem tudok mondani, mert a szervezet függő. Tehát mondhatjuk azt, hogy a szabályoknak a nem betartása, illetve a szervezet függősége, illetve a kémiai háztartás függősége befelsője az, hogy valaki kialakul vagy nem. Lehet, hogy két azonos kariberű ember lemerül ugyabban a mélységben, egy időben jönnek föl, ugyanúgy a sebessége, az egyiknek lesz, a másiknak nem lesz. De ha szabályokat, úgymond az általános megoldás sebességi határokat nem tartják be, akkor nagy valószínűséggel rájuk is fog esni ez a dolog.
És a mélységmámor az hogyan alakul ki? A
mélységmámor hogyan alakul ki? Ez egy érdekes kérdés. De én már voltam benne, illetve rengeteg tanulom volt benne. Pontosan nem tudja a mai napig se a tudomány, mondjuk így, hogy hogyan alakul ki. Szervezetfüggőség, tehát való az a 25 és 25 méter alatti mélységbe alakul ki mindenkinek a szervezetébe, nem minden esetben. Elindulnak lefelé a búvárok, merülnek egy roncsnál, merülnek egy korallzátonynál, vagy éppen munkát végeznek, és a levegő összetétel azt tudja, hogy nitrogén, illetve oxigén, az egyéb gázokat nagy részben palaszból ki is szűrjük, tehát nincsen egyéb gáz, és az oxigén az a hemoglobin által lekötődik és a vérbe kering, ezáltal táplálja életünket. A nitrogén az egy semleges gáz, ami nem vesz részt kémiai háztartási anyagcserébe. Ezáltal a nitrogén narkózis, oxigén mérgezés, ez két különböző dolog, de maga a mélység mámor, arra szokták azt mondani, hogy nitrogén narkózisa van az illetőnek, hol ott nem függ össze, mert nitrogén nem vesz részt a kémiai háztartásba. Valakinek szédülést okoz, valaki lelassul, valaki felgyorsul, valaki elkezd vetkőzni, valaki azt hiszi, hogy ő hal a vízbe, tehát reduktor nélkül, tehát automata nélkül is tud úszni.
Irányérzékét elveszti, gondolom.
Irányérzékét is elveszheti, egyensúlyérzékét is elveszheti, valaki elkezd légszomra panaszkodni.
De nagyon sok halállal is végződhet ez is.
Ez abszolút nem. Tehát ezt mondhatjuk, hogy ha társban van valaki, vagy csoportosan merül valaki, és ezt valaki észrevesz, a másik van, furcsán viselkedik, mert egy furcsa viselkedési mód kialakul benne, ami persze, hogyha valaki percenként vagy két percenként figyelni a társadat, akkor észrevesz, hogy ez egészen máshogy viselkedik. Megfogja a följebben, meg egy-két méterre, tehát kiemeli abból a közegből, ahol volt, és azon eltűnik. Tehát jobb, mint egy másnapos állapot. Mert rögtön megszűnik ez az állapot, és ha akar, akkor még merülhet utána, meg ez azt mondjuk, hogy menjen föl és pihenjen egyet, és merüljen utána egy pár percet.
Igen, most visszatérve erre a keszül betegségre, szóval mondjuk, ha van mondjuk a rendőrségi vagy olyan búvárok, akiknek mitől keresni kell valaki, tehát hivatalosan vannak hatósági búvárok is, azok már gondolom fizetik az ilyen gyógyítást, nem?
Hát külön ilyen szerződések vannak bizonyos biztosítókkal, akik ezt adják, ezt a szolgáltatást. Illetve van úgy, mint egy utazásnál vagy sportbiztosításnál lehetőség, hogy fizetnek egy havi díjat vagy egy éves díjat, és akkor kapnak cserébe ezt a szolgáltatást. Nagy részben azért mondjuk így a munkabúvárok vagy kisménységű munkabúvárok, mint a rendőrök is, ritkán kerülhetnek keszönbetegségbe, és azon mondom, hogy kerülhetnek, mert nincsenek abban a mélységben, illetve abban a közegben olyan hosszú ideig, ami által bekövetkezhet ez a dolog.
De gondolom, hogyha mégis esetleg van valami gond, akkor csak fizetik meg.
Hát
a hivatalos munkájuk.
Remélhetőleg igen.
Mert hát, hogyha hatóság, hát annak kötelező, és mit tudom én, tehát akkor valamit azért.
Hát a hatóság az hatóság, csak a hatóság, amit látjuk a nagy életben, se úgy viselkedik, ahogy kéne neki. A közemberre, illetve a magával szemben, mint hatósággal szemben sem. Tehát én dolgoztam, mint munkabúvár, és hatóságnak dolgoztam mondjuk a balatoni hajózási felügyeletnek, és abszolút úgy álltak hozzá, hogy én végezem a munkámat, ha valami történik velem, az én felelősségem, illetve a csapaté. Tehát ők nem vállaltak semmi felelősséget, nem adtak semmi lehetőséget annak érdekében, hogy a balesetet úgymond elkerüljük, oldjuk meg a szisztémát úgy, ahogy akarjuk.
Kik és milyen célral keresnek fel benneteket, hogy búvároktatásban részesüljenek?
Hát utóbbi időben, mondjuk így 8-10 éve folyamatosan az embereknek az anyagi lehetőségei tágultak, illetve az utazási lehetőségei tágultak, és ennek kapcsán szeretnénk ezt a sportágat, ezt a hobbit kipróbálni. És ez egy szájhagyomány, tehát mint egy jó ügyvéd, vagy egy jó orvos hasonló módon működik. Nem működik reklám útján, tehát ezt nem lehet úgy bereklámozni, hogy adok egy jó tollat, vegyél tőlem kettőt. Ez valahogy így nem működik. Én azt mondom, hogy szájhagyomány, megbízható oktató, megbízható tapasztalatok, jó túrák, jó kapcsolatok, jó társaság. Ez egy összetett kis baráti körök, illetve egy ilyen lehetőség kapcsán keresik fel.
Tehát is felnőttek és gyerekek is jönnek?
Nagyon vegyes, igen.
Illetve mondjuk egy évben hányan, mennyi ideig tart egy oktatás?
A arányai nézben több a férfi, mint a nő. Igaz, hogy néha ez megcáfolódik bizonyos években. Mennyiségben egyre inkább mondjuk azt, hogy csökkennek a tanulóknak a létszáma oktatónként, mivel higul a oktatói gárda, ez azt jelenti, hogy egyre több oktató nevelődik ki, én is már jó pár oktatót kineveltem magam körül, tehát az oktatók is tudják tovább képezni magukat és oktatókat tudnak nevelni, akkor így eléggé nagy lesz a csapat. Annak idején nagyon kevés volt a búvároktató Magyarországon, akkor időben voltam mondjuk a toppon és ebben a lehetőségben. Most már mondjuk azt, hogy Budapesten is több mint 100 oktató van, országos szinten nem tudom, több száz, ezeket már is tudom követni. Ezáltal sok falász, kevés fóka, effektus megvan, de úgy egy évben, ha egy jó oktató van, jó csapat van, akkor több száz embert is lehet oktatni.
És úgy vízzel kapcsolatban azt szeretném kérni, például így voltam a Dunában vagy a Sajóban, hát a Sajónak elég nagy a sodrása. elég veszélyes. De így a Dunába bementem, szinte nem is éreztem, kérdeztem a barátnőmet, hát jól látott, és mondom, nekem mondjad magasra, mondom, merre folyik ez a víz, mondom, én ezt nem érzem. Mondom, nem érzem, hogy folyik a víz, olyan, mint átolna.
Hát vannak bizonyos szakaszok, ahol áll a víz, ez tényleg való. A látás az persze érzelempalon nem mindenhol egyforma, akár Sajó, akár Dunát nézzük, vagy Tiszát. Nagy részben mondjuk azt most már Magyarországon, akik búvárkodnak, vagy elkezdik ezt a búvárkodást, talán egy ezreléke az, aki akar magyar vizekbe merülni, a többi az mind tenger, illetve óceánokba akar merülni, ez köszönhető az anyagiaknak, illetve a utazási világnak a reklámjai kapcsán, hogy egyre többet mutatják, hogy a kőhon az mennyire szebb és mennyire jobb.
Meg ott láthatnak
is. Ezt is például kipróbálnám.
Hát a Duna az elég veszélyes olyan szempontból, hogy sokfajta mesterséges, illetve akadály van benne, ami maga a látók számára
kövek is. Vagy?
Kövek, drótok, hálók, gépkocsik, ütőszekrények.
Ilyeneket beledobálnak?
Hát mit nem toptak még bele? Kérdezem, hogy
mit is mivel? Kiszöz, nem szedik ki?
Nem szedik ki, mivel nincs rá pénz, nincs rá lehetőség, nincs rá apparátus, tehát ez úgy marad az örökség rohadásából, mondjuk így finoman.
A Balaton?
Balaton az télen szép, ősszel szép, tavasszal szép, ami nem meleg a víz. Tehát amikor a víz elkezd melegedni, elkezdek a barnaik, az a zöld algák terjeszkedni, és az átlátszóság az szűkül. Tehát télen mondjuk így, hogyha jég alá merülünk Balatonnál, akkor látunk 5-6 méter, vannak tavak, ahol 20 métert is látunk nyáron, ez lecsökken fél méter, vagy nullára is. A Duna, mivel folyamatosan folyik, vagy Tisza, ezáltal folyamatosan 20-30 vagy fél méteres látótávolságot ad. Ez nagyon, nagyon vegyes, és az emberek nagy többsége látni akar, azért megy le. Élvezni akarja, ez természetes dolog.
Ezt a VR-ban mennyi a látótávolság? Vagy még egy flágább, vagy extrémebb helyen?
Hát az Adrián olyan általában azt mondja, hogy 8 és 20 méter között van a látótávolság. Ez ugye aránylag jónak mondható. Az emberek nagy többsége először az szomszédos Horvátországon megy búvákodni, mert ez közel van. Egy hétvégre nem megy, és meg is tanulhat búvákodni, illetve élvezheti is. De amit nagy részben az emberek szeretnek Magyarországon kiindulva megnézni, ez a Vörös-tenger, és úgy az a világ minden pontjáról jönnek a Vörös-tengerre, mert a legextrémebb helynek élőhely szempontjából legdúsabb falunának mondható, illetve elég tiszta a víz látótávolsága. Ez 100 méter, 80 méter között mozog, ami nagyon tiszta, tehát mint a hétköznapi életben levegő. Nincs akadály, nincs semmifajta homály, ami felné ezt az egészet, és maga az a látok, lebegek, élvezem a súlytalanságot, ez a fő döntő a búvárkodásból.
Kipróbálnám.
Nem látsz semmit.
A lebegés az életes.
Az oktatásnál hogy oszlik meg, hogy vannak ezek a szabadtűrős megölés, meg könnyű búvár, meg nehéz búvár, hogy mindegyikkel van lehetőség
foglalkozni? Mindegyikkel van lehetőség, ezek külön szakterületek, illetve külön tanfolyam részek. Valahol persze úgy kezdődik az egész tanfolyam, hogy kell hozzá tudni úszni, egy vízbiztonsági alapot be kell mutatni, hogy a vízbe úgymond stabilan tud az illető úszni. Igaz, hogy el fog süllyedni, tehát meg kell tanulni, hogy új úszásnevet, úszonyokkal, felszéléssel, tehát meg kell tanulni mozogni a víz alatt, de attól függetlenül az oktató, illetve a szervezet kéri ezt, hogy tudjon úszni az illető. Ha szabad tüdőzni akar, akkor meg kell tanulni a tüdejét használni, meditáció, jóga, légzés, hogy ezt minél hosszabban tudja a víz alatt tenni. Ha meg munkabúvárnak készül, akkor meg kell tanulni úgymond vakon közlekedni a víz alatt, mert olyan területek lehetnek, amiben szükséges ez a biztonsági érzet, hogy az ember önmagában ilyen szempontból teljes mértékben képbe legyen, mi hol van.
De nincs egy ilyen, hogy először ezt kell, aztán azt?
Nincs, mivel ez különböző területek, de hogyha valaki mond munkabúvárnak készül, akkor persze a hobbinak egy részét meg kell, hogy tanulja, mivel annélkül, úgymond a munkabúvár sem munkabúvártja, nem tudja az alapokat.
Akkor ez úgy néz ki, hogy egy oktatáson belül akár mind a három is előfordulhat, vagy ez mindegyik külön-külön oktatást igényel?
A rendszer úgy van fölépítve nagy részben minden oktatási szervezetben, hogy külön-külön, mivel hogyha egyben lenne, akkor olyan hosszú lenne a tanfolyam, hogy senki nem jelentkezne erre. Tehát senki nem akar elmenni úgy vezetni, tanulni se, meg biciklizni is, hogy először megtanulja a kockakerekűn, aztán nagyobb kerekűn, aztán még nagyobb kerekűn, hanem csak egy bizonyos területre érdekel az illetőt, akkor arra iratkozik be arra a tanfolyam területre, amit ő érdekel. Ugye vannak ilyen specialitás területek, fotózás, videózás, keresés, kutatás, ami megint egy-egy tanfolyam, egy-egy külön szakterület, jó pár óra elmélet anyaggal kell rendelkezni, plusz gyakorlatilag akar, hogy ezt megcsinálja vizsgát az ember. Tehát ha valaki az elejétől elkezd búvárkodni és az alapot megcsinálja, az nagy részben nem hagyja abba a tanfolyamot, hanem a következő lépcsőt is megcsinálja, és akár jut a mester fokozatra, vagy elmegy az oktatói fokozatok felé. Persze ez egyre kisebb mennyiségű az ember, aki ezt folytatja.
És hogy az oktatásnál vagyunk, milyen felszerelést igényel egy búvárkodás megkezdése, illetve mennyibe kerül?
Hát maga a búvárkodásnál nagy részben minden oktatási szervezet és klub mindenfajta felszerelést ad a tanulónak. Nagy részben a 25 ágon kívül mindent kötelessége is adni. Ez azt jelenti, hogy a tanfolyam időszak alatt, ami a tanfolyamba került nyilvánvalóan, ez bele van kalkulálva. A felszerelések mennyisége, illetve minősége, ez változik tengerre, illetve édesvízre, illetve hidegvízre, vagy pedig trópusokért. De mondjuk azt, hogy ha valaki hobbi szinten akar úszni, és évente merülni akar egy 20-30 alkalommal, akkor én nem szoktam mondani, hogy vegyen felszerelést, mert fölösleges venni a felszerelést. Ha elavul, előregszik, illetve tönkre meg állásba, bárhol, bármikor tud bérelni. Maga egy komplet felszerelés az elég borsos összeg, egy 100-150 ezer forinttól indul fölfele, tehát nem egy olcsó, és technikai sportról beszélve, ami el is romlik, és el is romolhat. Igaz, hogy mint technikai sportról beszélve, hallom búvár baleseteket, de a legkevesebb baleset van, mint műszaki problémával kapcsolatosan. Ez azt jelenti, hogy 1978-ban voltak a legsúlyosabb baleseti problémák, azóta lecsökkent ez, redukálódott szinte minimálisra. Tehát nincsen búvárkodás balesetek felszerelésükben, hanem emberi mulasztás, gondotlanság, nem odafigyelés, nem megfelelő tudás, ezekből adódik inkább.
Hiszem a hévízítónál volt talán?
Hévízítónál is volt baleset, illetve probléma, sajnos mindig vannak ilyen búvárok, akik kicsit önfejűek, vagy kicsit sokat tudnak, és makmarcit játszanak, próbálkoznak a lehetetlenne.
És hobbi búvárkodáshoz semmiféle orvosi vizsgálat nem szükséges bárkinek, és utána ő megállapítja, hogy nem szereti, nem esik jól neki és abba hagyja?
Bizonyos orvosi vizsgálat szükséges, mivel az oktató nem lehet orvos is egybe, ezért a ránéz az illetőre kívülről tökéletes almának látja, belülről nem tudja, hogy az alma félges vagy nem félges, így el kell küldje egy orvoshoz. Az orvos az lehet egy sima körzeti orvos, ami egy általános felmérés végez, illetve megmondja, hogy vannak-e olyan fajta gyógyszeres kezelései, amik kapcsán kizárható ebben a sportból, de a hobbi búvárnak a kizárása nagyon minimális. Tehát mondjuk azt, hogy ha végtagjai közül kettő megvan, akkor már mehet búvárkodni. Ha a féltüdej hiányzik, nem mehet búvárkodni. Ha szívével probléma van, nem mehet búvárkodni. Látássérültekkel, mint mondom, nem volt sajnos dolgom, illetve lehetőségem. Ilyen rokkantakkal már voltak, akik nem volt karja, vagy nem volt lába.
Hát én kíváncsi lennék, hogy milyen a víz alatt, mikor nem merül az ember, és akkor az ember mit tudom, hogy lent van hassa, és akkor hátta, hogy víznyomás, vagy...
A nyomás az ugyanaz, mint a fürdőkádban, vagy bármilyen fajta medencében, mert semmi fajta különbséget nem ér, semmi változás, csak annyi különbség, hogy levegőt honnan kap az ember. Tehát felszínen vesz egy levegőt, és úgymond az bent tartja, és lebukik a víz alá, vagy pedig lent egy készülő segítségével kap levegőt.
Egyébként most itt az összeműlődő a keszon, meg az egyéb ilyen sérülbetegség, hogy régebben voltak a gyöngyhalászok, akiknél hát nem nagyon volt búvár felszerelés, bizony nagyon rövid életűek voltak.
Mai napig is vannak ezek, és nagyon rosszul fizetett munkatevékenységet végeznek. és most is nagyon gyorsan meghalnak ezek.
És még most nincs technikai felszerelésük?
Hát az olyan országban, ahol ezeket űszik, ezeket a gyöngyhálászatokat, a szegénység legalsó kategóriába helyezkednek ezek az emberek. Tehát ők ebből élnek, vagyis próbálnak megélni, hogy keresnek gyöngyöt, és hát a kirablás az nagyon jól működik a tőkések részéről. A gyöngyöt ők megkapják, eladják jó piacon, de akik gyűjtik, azok minimális pénzt kapnak.
Ez valami olyasmi lehetett, mint mondjuk Európában 2-3-400 évvel ezelőtt a bányász munka.
Hát nem voltam ott, nem tudom róla mondani.
Hát ugye abból kiindulva, hogy ott is
az... a tőkések azok úgy
fönnmaradtak mindig. Azért nem tudom, hogy mert ott is, hát ott is le kell merülni,
Igen,
hát gyöngyhálászat. Hát ezért 25 éves korukig élnek körülbelül?
Hát korán kezdik, korán halnak, igen. Ez sajnos benne van. Itt igazság szerint a feljövetek közben szoktak megsérülni, mondjuk így. A szén-dioxid mennyiség túlságosan magasra fölgyűlődik a illetőben, és ez a mennyiség okozza a halálokat. Ugye, tudjuk azt, hogy a csecsemő az fél éves koráig tudatosan légzik, légzést végez, és fél éves kora után kezd el tudat alatt lélegezni. Most az emberi szervezet nem az oxigén hiányára kapcsol be ez a receptor a szervezetébe, hanem a szén-dioxid mennyiségére kapcsol be, és elindít egy folyamatot, hogy lélegezni kell, lélegezzél, nyisd ki a szádat. Na most, ha kinyitja a száját a vizet, akkor nagy valószínűséggel vizet fog nyelni, és ilyenkor belefullad. Ha nem nyitja ki, akkor beszédül, ez a seki vízi állásnak hívjuk ezt a balesetet, amikor tüdejében levegő van, de seki vízi állás, szédülés állás, és nem jut víz a tüdejébe, de belefullad, beájul, és megfullad a víz alatt.
Most ugye azt tudjuk, hogy 5 percig bírjuk ki levegővétel nélkül, ezek a gyöngyhalászok mennyi ideig tartózkodnak lent?
Hát azért nem 5 percig bírjuk, azért nagy részben, hogyha egy átlagos embert megkérünk, akkor fél perc után elkezd léhegni. Hogyha valaki egy kicsit gyakorol, akkor 1-2 percig kibírja, hogyha tovább gyakorolja az ember, akkor az 5 perc az tényleg elérhető. Nagy részben ezek a szabadtudós emberek a tüdejüket ki megnövelik ez a hipotermiával, illetve hiperventilálással, tehát nagy légzésekkel megnő a tüdejüknek a térfogata, és ennek kapcsán 8-10 percet is le tudnak tölteni. Vannak Indiában olyan oktatók, akik nem gyöngyhalászok, meditációs jóga légzés folytatva, 4-20 percet is el tudnak tölteni egy levegővel. Tehát ez nem az a szabadtudós mély rekordoknak a játéka, hanem csak a lentöltött időnek a növelése.
Tehát akkor itt azt jelenti, hogy több oxigént is visz le, és annak a felhasználását is gazdaságosan tudja megoldani. Tehát gondolom ilyen két oldalról is.
Hát belső meditáció szívnek a ritmusát lecsökkenti, vérkeringést lecsökkenti, nagyobb tüdő, tehát összetett ez a dolog, hogy mozgás szempontja is vannak, hogy ki mennyit bír el a tüdővel lent lenni. Igen? Kérdés?
Bemutatkozom, én Horváth Indián Pál vagyok.
Tiszteltem.
18.40-re kaptam ide meghívást. Egy kicsit korábban jöttem, nem baj.
Hát nem tudom, a Majtényi Szabolcs lett meghívva. De foglalja a helyet, majd utána megbeszéljük, jó?
Igen.
Én azt szeretném kérdezni, hogy ezek az oktatók 20 percet tudnak víz alatt lenni, de nekik is be kell tartani, hogy lassanként jönnek fel, vagy az miért van, hogy nem lehet följönni?
Maga az oktatók, mint oktatók, le lehetnek több edzőt is. Mert,
az de lehet egy levegővel, hogy annyit víz.
Ja, hogy az feljövetel szempontja nincsen meghatározva, tehát aki szabad tüdővel megy le, az bármilyen sebességgel följöhet.
Ezt akar.
Aki sültet levegőben megy le, annak van meghatározva a fejvetes sebessége, mert akkor alakul ki a kieszemetesség. Tehát ezek összekeverednek általában a köztudatba, hogy ki jöhet föl gyorsan, ki nem. Ezért mondjuk mindig azt, hogy ha valaki megtanul búvárkodni, és van a családjában vagy barát körében egy képzetlen barát, vagy társ, vagy családtag vagy bárki, és szeretne lemenni búvárkodni, akkor ne vigye magával, mert ha nem ad információkat át neki, amivel fejlőtel kapcsolatos, akkor baleset történhet. És sajnos rengeteg van ilyen a világon, és ez pont egy ilyen családokkal történik általában, hogy apuka, anyuka megtanul búvárkodni, elviszik a fiúkat vagy a barátukat ilyen kirándulásra, az azt mondja, hogy szeretne lemenni velük, le is megy, vagy leúszik hozzájuk, kap egy kis lukot ebből a Reutorból, Léza automatából, és utána följön, mint egy szabad tüdős ember, és feljövetek közben a tüdejében ez a levegő hirtelen drasztikusan kitágul olyan mértékben, hogy tüdőembóliát okoz. És a tüdőembóliát tudjuk azt, hogy sajnos helyben, illetve nagyon gyorsan kell orvosi segítséget adni, mert most közéletünk meghal. Tehát ez az egyetlen búvárbaleset, ami a legveszélyesebb ilyen szempontból azon a orvosi ellátást igényel.
Gondolom jártál tengereken, óceánokon. Milyen élményt gyűjtöttél be? Mi az, ami nagyon szép volt, hatott rád erősen, vagy mi az, ami éppen ennek az ellenkezője volt, tehát tapasztalhattál meg ott is olyan dolgokat, amik...
Hát igen, volt egy pár tengeren, óceánon, amit dolgoztam kint tengerparton. Nagyon vegyes a kép. Tehát azt mondhatom, hogy ami számomra best of, és az első helyen van, ez a vörös tenger. Következő miatt az első, az élővilág, a korall mennyiség és az átlátszóság miatt. Tehát ez nagyon meghatározza a búvároknak a élményét, hogyha van mit látni és van miben úgymond gyönyörködni, akár egy asztalnyi mennyiségű korallba, akkor minek úszta 200 métert vagy 400 métert ahhoz, hogy valamit meglássak. Rengeteg roncs van, ami megint csak vonza a búvárokat, ez megint a Vöröstenger ilyen szempontból tele van. De vannak távolabb helyek, mint például Mexikóban is voltam. Ott a tenger, az óceán nem annyira tetszett, mivel sivára. Illetve most pont akkor voltam kint, amikor volt a Vilma nevezett hurrikán, és a víz alatt 40 méteres mélység mindent lesöpölt. Tehát Custó még annak idején megírt egy nagyon szép könyvet, hogy milyen szép helyek vannak ott a Mexikóból mentén. El is mentem azok a helyekre, megláttam meg csodálni azokat a helyeket. Sajnos, mint egy sivár asztal, homok-homok hátán, egy pár hal, de úgy kihalt vidék volt. Utána elmentem Mexikón belül, a Yucatán félszigeten vannak ilyen cenote diving placok, ezek ilyen búvár pajcsomok egyúttal. Édesvíz meg tengervízi barlangok vannak a víz alatt, ami kristálytiszta vízzel rendelkeznek, élvilág az eléggé gyér, de víz alatti cseppkövek vannak benne. Tehát amit az ember a párvegyi barlangba vagy bármely cseppkő barlangba tapasztal, ugyanaz fordítva a víz alatti cseppkövekkel
is tapasztal.
Nem, a vízhőmérséklet az nagyon kedvező, 22-23 fokos, tehát nem hideg a víz. Maga a cseppkőnek a kialakulása, az egy álló vízben lehetséges, folyóvízben nem lehetséges.
Ott
elmossa, ilyen folyamatos folyás van, és ott elmossa.
De ugyanúgy képződik, nem képződhet, tehát ugyanúgy, mint egy barlangban.
Hát mégiscsak képződhet, mert
nem az volt, hogy üres volt az üreg, aztán egyszer a vízbe ment oda?
Hát ezt sokan taglalják, hogy honnan merről a folyamat, de a mai napig is növekednek ezek a cseppkövek, tehát valószínűleg egy víz lehetett akkoriban is ott. Tehát ez a növekedés, ez bizonyos területeken van lehetőség megülni, valahol nincsen lehetőség, ez 35 km-es hálózatról van szó, tehát ilyen ballonghálózatról, és mérik a kutatók, hogy ez még nő a mai napig is, vagy nem, és mutatják, hogy nő. Tehát évente ez a fél centi, ez valahogy megvan.
Ez nagyon meglepett, hogy a vízben, víz alatt képes nőni a cseppkő.
Hát ha végig gondoljuk a kémiai folyamatot, hogy a felszínen lévő talajrétegből elindul a csapadékvíz, átmosódik a talajon, és a méz, illetve az egyéb ilyen anyagok, amikor átérkezik egy barlangba, akkor ott kicsapódva vagy lentről elindul egy cseppkő, vagy föntről a mennyezetről elindul egy cseppkő képződmény. És ezek hatalmas nagy termek, tel vannak nagyobbnál nagyobb cseppkövekkel.
Amikor te lentél, akkor egy búvár az gondolom megfoghat egy halat, nem? Mert nem biztos, hogy halak félnek az a búvártól.
Megfoghat, tehát semmi akadály nincsenek, hogy megfogjam, csak fölöslegesen tartom megfogni, ha úgymond. Az a közeg az az övé, ez a közeg az enyém, és ha ő visszaharap, akkor nem biztos, hogy jól járok én is ebben a dologban.
Nem egy cápára gondoltam
fel. Nem a cápa, nem a cápa veszélyes ilyen szempontból, mert nem ott volt cápa veszélyes. Csuka meg a harcsa. Igen, csuka meg a harcsa.
De a tengerben mondjuk egy naphal, vagy az ilyen...
Hát vissza nem harap éppen.
Barátságosabb. Tehát gondolom, mert láttam, hogy emlékezettem, hogy megsimogatják, igen, meg erre gondolok
el. Van lehetőség hozzányúlni, nagy részben...
Nem félnek alak?
Halak félnek. Hát, őnek nem a közegükben lévő élőlény az a búvár, aki csörögzörög, villog, esetlenül mozog, tehát egy szerencsétlen úszótárgy, hanem ők jobban szeretik a saját közegükben lévő állatokat. Oda megy hozzá egy búvár, vagy el tud úszni, van esélye elúszni, akkor elúszik. Ha nincs, akkor sajnos néha áldozatul esik egy-két búvár készfogásának. Nagy részben tiltjuk is, mint oktatók a élővilágnak a fogását, illetve megfogását. Ez köszönhető annak, hogy valahogy óvni kell a természetet, illetve óvni kell a környezetünket, illetve próbálom oktatni a tanulókat arra, amit sajnos fiatal koromban nem sikerült teljes mértékben ezt meggyőződéssel csinálni, tapasztalva az Adriának az élővilágát, hogy mindent kiszednek az emberek. Megfognak, megnézik és hazaviszik. Hazaviszik megmutatni a rokonoknak, barátoknak, berakják a vitrínbe, egy-két év múlva már a vitrínből kikerül egy dobozba, majd a kukába landol, és sajnos egy idő után már nem volt hova vinnem a tanulókat, hogy mutassak nekik egy kagylót, vagy egy sűnvázat, vagy bármi, mert már se volt. Tehát a szikla, homok, és kész. Tehát nagyon gyorsan, tehát a Vöröstenger is attól függetlenül, hogy legszebb tenger, nagyon-nagyon gyorsan pusztul. Én legelőször talán úgy 98-ban voltam Vöröstengeren, és ahhoz az állapothoz képest, mondjuk úgy, hogy végigment egy tank Vöröstengere, annyira lepusztult. Tehát a sok-sok búvár, ez azt jelenti, hogy sok búvár, mit jelent pontosan napi szinten, több ezer búvár naponta merül.
Miért nevezték ezt Vöröstengernek, vagy Fekete tenger, vagy ilyesmi?
Hát a Fekete tengernek a nevét, ezt pontosan nem tudom, de a Vöröstengernek a neve az honnan ered, hogy május-április környékén a medúzák elkezdenek szaporodni, és a medúzák, amikor szaporodnak, akkor kiengednek magukból kis medúza polipokat, amik a szaporodásnak a lehetőséget adja. És ezek a polipok helikopterrepülőből látva vöröslik a tenger, ne vörös színűek. Vagy zöldek a sárgák, de nagy részben vörösek.
És azért mondják, hogy vörös.
És azért mondják, abból névből maradt meg valahogy valami forró ez a vörös név. A holtenger, azt tudjuk, hogy miért holtenger. Nincs élővilág. Nincs
élővilág. Csak sós víz. És azt mondja, hogy hanyat vágódik az ember a víz tetején, és nem merül le.
Igen, igen. Hát vagy ül benne, vagy bármi, és nem tud lesüllyedni benne.
És van-e valami kedvenc búvár kalandja, valami izgalmas sztori?
Sztori rengeteg van, mert úgymond oktatók, és ezáltal a tanulók azok adnak elég lehetőséget sztorira. Élővilág is ad sztori lehetőséget, én nekem igazság szerint ez már annyira kiégett a szervezetemből, inkább a tanulókra való odafigyelés, illetve nevelés van benne, mint sztorik szempontjából. Legjobb sztori talán mondhatom azt, hogy egy nagyon kedves búvártársammal volt. Lementünk az Adriára, merültünk egy roncsnál, és a roncs, ahol körbe merültünk, egy kisebb csapat oda gyűlt köré, mert én megfigyeltem, hogy van a egyik lyukba egy kis angolna. És az angolnának a kicsalogatására elkezdtem kapcsolgatni a lámpát, és az angolnak kíváncsisága a kapcsán elindult kifele abban a lyukból. És ahogy ez így elindult kifele, a búvárok így körültem, körbeállták ezt a lukat, és az egyszerűen búvár társam az sajnos nem fért oda sem mögém, sem mellém, tehát jócskán tömve volt a sor, és gondolt egyet, hogy ő majd fejjel lefele beesik a sor közepére, és majd akkor meg közelről meglátja ezt a angolnát, vagy valamifajta állatot, amit gondolt ő, és ahogy elkezdett süllyedni lefele föntről ez a lyukhoz, és az angolna is jött kifele. Na most ez a kettő egy időpontban találkozott egyszer csak, és mind a kettőnek a szeme gyönyörű szép nagy tágult. Ugye a búvár az úgy föntről lejön, a lyuknál jön kifele az angolna, és így találkozott a kettő, mind a kettő nagyon csodálkozott. A búvár nagy levegőt vett, ezáltal fölrepült, az angolna meg megijedt, és visszabújt.
Hát ez nagy baj nem lett.
Semmi baj nem lett, tehát baj még ilyen szempontból irigylágban nem volt. Tehát cápában merültünk, vagy delfinekkel, problémák.
De a delfinek az nem bánt a cápa.
Hát tévhitek, illetve ellentétek vannak. Tudjuk azt, hogy bemegyünk az állatkertbe, akkor az oroszlán meghalhat, hogyha bemegyünk a kertecébe. Amíg a kertecen kívül vagyunk, tehát a vízen kívül vagyunk, addig nincsen probléma. Delfin az meg játékos állat évén odajön az emberhez, közel, mint a cápa, és ha kicsinye van, és a kicsinyét védi, akkor meg is támadja az embert. És az elég erősen tud ütni.
Igen.
Tehát ez az órával üt és nem harap, ugye?
Órával üt, illetve hát megfoghatja a reduktornak a csővét, vagy bármilyen eszközt, és akkor kihúzhatja és okozhat úgymond galibát, és az illető nem tud elég jó búvákodni, akkor megijedhet, és az ijegység kapcsán stressz, pánik, egyéb folytani problémát okozhat magának, társainak.
Sikerült-e látnod ráját, nekem nagyon tetszik, nagyon szép halnak tartom. A második kérdés, hogy a csikóhallal találkoztál, és az mekkora a valóságban, annak egy kicsit vicces sellő. De ezt behelyettesíthetjük élőkkel is.
Na, akkor az első kérdés, hogy rájákkal találkoztam-e, elég sok rájafajtával találkoztam. Az első rájafajta, amivel találkoztam, az Adrián volt, egy elektromos rája volt. Pontos nem tudom, hogy rájáról van szó, mert éjszakai merülésen vettünk részt. Murter környékén, ez lent van délen, Dél-Horvátországon, Dalmácia környékén. És az éjszakai merülés kapcsán egy fenékhálóba kerültünk bele, amely fenékhálóban jó pár halacska benne volt. És azon a területen, ahol merültünk, ott tudtuk azt, hogy piros hálót kihelyezni, és mint szorgos búvárok, jót tegyünk a természettel, elkezdtük kiszabadítani a halakat. Én is oda mentem ehhez a rájához, amit csak láttam, hogy vergődő halacska bent a hálóban, és hozzá akartam érni, hát ahogy hozzáértem, vagy közel értem hozzá, olyan szinten megcsapott az áram ütésével, hogy azonnal tudtam, hogy miről van szó, és úgy kivágtam a hálót körbe, és úgy kiháztam belőle, mint a ronyból a zsebkendőt.
Ez valóban igaz, hogy nagy feszültséggel itt?
Hát nagy feszültség, azt nem tudom, mekkora volt a feszültség, de bennem nagy volt a feszültség. Elég tisztességes, tehát már 220 is rázott meg, hasonló lehetett. De hogy mekkora amper volt benne, vagy mekkora volt, azt nem tudom. Olyan nagy rájak, amit nem találkoztam, amik ilyen nagy feszültséget adnak.
De hogy az áldozatát úgy bénítja meg.
Hogy igen, de hát mi nem vagyunk az áldozata, tehát nem úszkálunk a közelünknek. Illetve ők nem jönnek közel. A második találkozás az még a rájak kapcsán, az a Vöröstenger volt a legtöbb, ami kékpöttyös rája, barna rája, szőnyeg rája, illetve egy nagyon jó sztori volt. Disznórájával találkoztunk.
Az milyen?
Ami hasonló, mint a homok színe. Tehát homok színe a rája. Hatalmas nagy, talán másfél-két négyzetméter is tud lenni. Gyönyörűen beleolvad a környezetébe. Volt egy nagyon kedves tanuló, aki úgy döntött, hogy ő leszeretne süllyedni, és majd a lent az aljzaton, amikor lesüllyed, akkor letérde a homokba, és a homok térdelése közepette beállítja a levegő képességét, tehát fúj a jacketbe, és majd levegő képességet beállítja magának. Szépen süllyedt lefele, egyszer csak találkozok ebben a rájával az aljzaton. A rája megijedt, a búvár is megijedt, de sajnos túlsúlyva volt a búvár, ezáltal rajta maradt a ráján, és mint az Aladdin a szőnyegen, ugráltak együtt, és a rája ott vergődött a búvár alatt, a búvár vergődött a ráján, mi meg fönt röhögtünk a röhögőgörcstől, hogy senki nem szabadul a másiktól, de egy jó muri volt. Második kérdés, a csikó.
Szép a rája, neked tetszik?
Én szeretem őket. Könnyen megfigyelhető, nem mennek el, jól fotózható állatok.
Elektromos rája volt ez?
Nem, ez disznó rája volt.
És egy máshol egyik a rája vergődött a búváron, a búváron a rája?
Hát, átítéltem be.
Tudom, hát én is.
De szó szerint egymásról. Mert ha letértenénk egy szőnyegre, ugyanúgy.
De mekkora állatot képzeljünk el?
Ilyen másfél méteres. Másfél méteres. Tehát nagy kicsi.
Jó, akkor csikóhal?
Csikóhal, Vöröstenger van a legtöbb csikóhal, de az Adrián idén is találkoztam legalább hárommal. Nagy részben nagyon nehéz észrevenni a csikóhalakat. Körülbelül a nagysága az ilyen ami az Adrián vörös tenger van, az ilyen 5 centi, 12 centi között van.
Olyan kicsi?
Hát igen, de a tévében ugye már minden nagy. Hát az emberek, amikor hallják, hogy csikóról van szó, akkor nagyítják a dolgokat a paci fele. De vannak nagyon kicsik, egy fél milliméteres nagyságot is láttak már kutatók, illetve vannak nagyobb 30-40 centiesek tájföldön. Nem könnyű észrevenni őket. Nagyon beilleszkednek a környezetükbe, nagyon óvatosak, nagyon lassan mozognak, és bizonyos helyeken fordulnak csak elő. Tehát mondhatom azt, hogy ha valaki csikó alatt akar keresni vizet, az rá kell, hogy szálljon egy 20-30 merős, hogy találjon egyet, vagy pedig nagyon jó személynek kell lenni. Nekem ide évben, amikor merültem az Adrián, első két nap 4 csikó alá volt dolgom, tehát mondhatom azt, hogy szerencsém volt.
De
Adrián barnás szürkés színűek. De hát a piacon lehet látni a feketét is, az már nap melegítette fekete, tehát amikor kiszárad, akkor besötétül. Sajnos kifogják őket. Fenékhálóval, illetve egyéb halászeszközökkel. És egy utolsó kérdés.
Sellő.
Maga az Óceán Búvár Klubnak is a emblémájában benne van egy sellő.
Nem tudtam.
Rátapintottál. Élőben még nem találkoztam sellővel, de sellő lányokkal már találkoztam.
Akkor róluk.
Van egy nagyon jó fotós haverom is. Ő kifejezetten fotózással foglalkozik, így a víz alatt. Sellő lányokat fotóz. És kifejezetten medencébe, tehát nem is nagy környezetbe. Mindenki lássa a sellő lányokat. Ő látja, ő fotózza, kiteszi a netre, vagy fölteszi a újságok címlapjába. Meg kell kérdezni őket, a sellőket, hogy milyen jelent sellőnek lenni.
Jó.
Ez is van, hol folytatott?
Olyasmi.
Jól értem, persze.
Hát ugye itt a halfarkú és felső testőben
hát igen,
női alapot mondják sellőnek.
Úgy értem, hogy a mesebeli figurák, tehát nem is a valóságban értem.
Azt jelenti meg, hogy ez ilyen veszélyes helyzettel találkozott, tehát valaki pánikot kapott, és hogy lett megoldani egy ilyen helyzetet?
Találkoztam sajnos. Megoldani felkészültség, tudás szinten, illetve valami szinten fölkészített tanulókat, akkor lehet megoldani ezeket a helyzeteket. Tehát minden merülés előtt, illetve minden tanfolyamnál tájékoztatjuk a tanulókat arról, hogy milyen baleseti tényezők lehetségesek akkor, hogyha lemegyünk a víz alá. Ez ugyan, mint a kimegyünk a hétköznapi életben, tégla repülőgép leesett a Mennyországból. Csak itt ösztönözve sokkal többször elmondjuk ezt a tanulóknak. Ha így elmondjuk és betörténik a baleset, akkor is vagy ők tudnak reagálni és segítséget tudnak nyújtani a társuknak, vagy mint oktató, vagy merős vezető ad segítséget. Komoly balesettel nem találkoztam, nem volt a pályafutásom alatt komoly baleset, haláleset abszolút nem volt. Amik voltak, azok kisebb zúzódások, sérülések, vagy kisebb ijegységek, ami maga a nitrogén narkózis mélységmámorból adódott, illetve olyan fajta problémák adottak elő valakinek, mondjuk például, hogy beugrott a vízbe, társa jó indulattal ki akarta nyitni neki a palackot, csak pont elzárta. Tehát ilyen technikai malőrök voltak, ami persze, hogy ott van a társ, ott van a segítség, akkor gyorsan elkerülhető. De volt bázis környezetemben, ahol voltak balesetek, ott eléggé komolyak is voltak.
Mondta, hogy van olyan szituáció, amikor hány ingere van, illetve hányhat is az ember.
Igen.
Tehát víz alatt van, nem kap levegőt, és hány, mit tud csinálni?
Víz alatt van, és nem kap levegőt, és hány. Hát igen, víz alatt vagyunk, és jön a hányás, ami nem egy jó élmény lehet. Nekem még nem volt velem szerencsém. De tanulókat tanítom erre, hogy hogy kell hányni a víz alatt. Kétfajta lehetőség van. Vagy följövünk azonnal, és fönt hányunk, ami nem működik. Illetve nem láttam, hogy működne. A legjobb dolog talán, amit bevált tanuló számára, az az volt, hogy van két légző automatánk. Az egyiket a szánkba tartjuk és avval lélegzünk folyamatosan, és van egy pót légző automatánk, amit a társnak adunk oda, hogyha baj van, hogy ő is tudjon vele lélegezni. Ez a kettő folyamatosan levegővel van ellátva, és ha hányunk kell, akkor próbáljuk meg tudatosan szabályozni a hányást. Ami elég nehéz, ahogy tudjuk, hogy a hányás az elég nehéz dolog, hogy lélegezünk is, meg hányunk is, főképp, amíg víz van közte, bele kell hányni a reduktorba. Egyre kell csak törekedni, hogy ne szívás gombóc jöjjön ki, mert az eldugítja a rendszer, hanem apró hányás legyen, és utána bevesszük a másik automatát a szánkba, amíg ezt kiürítjük. Utána abba belehányunk megint, mivel már azon a szágban van, és újból kivesszük, és a másik, ami már kiürült, abban próbálunk meg lélegezni. Ez így működött egy pár tanulónál, és egészen jó bevált. Tehát ők mondták, hogy jó volt az oktatás, működött a szisztéma.
Van-e még valami buvár vágyálma?
Vágyálma?
Nehéz.
Eljutni nem is annyira. Tehát láttam elég sok helyet, meg van is egy jó pár hely, amit nem láttam. Maga a merülés. Tehát maga a merülésnek az élménye, környezete az úgy mindennapos állam. Tehát ha belemehet az ember fél év után, vagy egy év után, vagy minden nap merülhet, az ugyanúgy jó. De egy bizonyos idő után az ember kiég ebből a részből. Tehát úgy, mint egy munkába belefásul az ember. Ugyan a búvárkodás is, mint egy túravezetés, vagy egy csoportvezetés, egy idő után unalmasra tud várni az illető számára. Ha egy kisebb összakításokat tud végezni, akkor... Vagy bizonyos idő eltelik, és úgymond, mint a tél, és jön a tavasz, akkor egy pohár víz is már búvárkodásnak mondható. Tehát, hogyha van lehetőség vízbe csobbanni, akkor miért ne? Bármi.
Akkor én arra kérnék meg, megköszönve, hogy eljöttél hozzánk, hogy mondd el a lehetőséget, hogyha valaki el szeretne menni, búvárkodni, hogy hol talál meg téged. Tehát magyarán egy kis reklámot csapjál magadnak.
Jó, köszönöm szépen. Tehát meg lehet találni minket az Óceán Búvárklub honlapján. Ez a www.óceán.hu.